Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Újra itt a kerekasztal körül, ami továbbra is téglalap alakú. Ezzel a kivételes adással úgy készülünk, úgy jöttünk, hogy csak hárman vagyunk. Gyula igazoltan távol van. Ez valahogy az ő személyes boldogságával és a karrierével egyaránt összefüggő távollét, ugye, ha jól emlékszem?
Én azt hiszem, hogy főleg a karrierjével, de a Gyulának a személyes boldogsága erősen kötődik a karrierjéhez, mert ő nagyon sok boldogságot talál ebben, úgyhogy igen.
Nagyon jó. Akkor ezek szerint Gyulának iszonyú jó, csak az lehet az egyetlen bánata, hogy nincs ma itt velünk, hogy beszélgessen arról a témáról, amivel kapcsolatban egy meglepetés kérdéssel készültem. Mikor és mire használtatok utoljára hangasszisztenst? Mindegy, hogy melyiket.
Hűha, ez nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos értelemben még nem használtam. Régen a Commodore-hoz adtak egy ilyen társalkodó programot.
Már a Commodore 64-hez?
A Commodore 64-hez. Tényleg? Ahhoz volt ilyen. Persze nem szóban, hanem írásban. És hát bevallom, hogy azóta a tegnapi nap volt az első olyan alkalom, hogy ilyen fajta játékra vetemettem, és a Google Assistant-t próbáltam ki, lehet, hogy később néhány tapasztalatot akkor elmondok.
De és mire? Mi volt az, ami, nem tudom, hogyha kipróbáltad, akkor mi volt az, amire egy csettintettél, hogy ez jó volt?
Hát ki fogtok röhögni, mert kiderült, hogy én hülye vagyok.
Nem mondod.
Egy olyat kérdeztem tőle, amit én azt hittem, hogy jól tudom, és egy olyat mutatott, hogy kiderült, hogy nem jól tudtam.
Tehát kijavított téged a Google Assistant.
Igen, kijavított. Egy fejlővés téma van nekem, hogy sok embertől kérdeztem mostanában, hogy így mondja meg, hogy mekkora egy A4-es papír. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Akik tanultak ilyen szabványelméletet műszaki egyetemen, azok ezt tudják, és talán rávágják, hogy 625 négyzetcentiméter, ami különben a 10.000-nek a 16. része, a 10.000.
Ja, az ívnek a...
Igen, az a 2 a negyedikenszer, 5 a negyediken, ugye az, mert 10 az 2-ször 5, és 10 a negyediken az 10.000. Na most arról van itten szó, hogy az A0-ás, ugye, az úgy van megcsinálva, hogy egyrészt egy négyzetméter a területe, de az oldalainak az aránya az olyan, hogy a kisebbik oldalnak a gyök-2-szöröse a nagyobbik oldal. Na most... hogyha félbehajtjuk ezeket a lapokat, ugye a negyedik félbehajtásnál lesz az A4-es. Na most ezért, hogyha a 10.000 négyzetcentit, tehát az egy négyzetmétert 16-tal osztjuk, ugye 2 a negyediken, akkor az 5 a negyediken lesz 625 négyzetcentiméter. Én meg baromi büszke voltam, hogy én ezt tudom. Kiderült, hogy amikor úgy kérdeztem a Google Assistant-t, hogy size, akkor kidobott egy ilyen táblázatot, hogy tényleg mik az oldalak, de engem az érdekelt volna, hogy a terület, és akkor rákérdeztem, hogy área. És akkor kidobott egy olyan táblázatot, amit én nagyon meglepődtem, hogy idáig, amikor a Google keresővel kerestem, és nem a Google Assistant-sel, akkor nem találtam rá, mert elég sokat kutattam ebben a témában, ilyen fejlővészszerűség volt nekem, ezt mondom a elmúlt hónapokban, és kidobott egy olyan oldalt, hogy elméletileg mekkora ezek az A0, A1, A2, A4, A5 lapok, és hogy a valóságon mekkorák. És akkor kiderült, hogy arról van szó, hogy nem 625 négyzetcentiméter egy A4-es, hanem csak 623,7 négyzetcentiméter. És ez azért van, mert amikor az A0-ásnak kiszámolják ezt a kisebbik oldalnak a gyök-2-szörösét, ezt a két oldalt, akkor ezt milliméter pontosságra számítják, és ebből a kerekítési hibából adódnak ezek a helyzetek. Na most én ezt nem tudtam, és ezért nagyon meglepődtem. Bosszúból a Google Assistant neveztem hülyének, erre ő azt mondta, hogy ő pedig úgy gondolja, hogy egész sok kérdése már egész jól megválaszolt. Erre mondtam, hogy bocs, akkor én vagyok a hülye, azt mondta, hogy nem, hát egész jól beszéltünk, akkor mondom neki, hogy hát én akkor én unatkozom, azt mondja, hogy nem unatkozhatom, hiszen mi ezt jól beszélgetünk. Hát ilyesmik történtek fel.
Konkrétan elcsövegtél a Google Assistant-tel. Nagyon jó.
Ó, én gondolkodtam, nyilván tegnap ugye ez volt a házi feladat, hogy teszteljük, kicsit tesztelgettem.
Te kivel
meg korábban is tesztelgettem. Én főleg Szirivel beszélgettem, mert a Cortana az ugye megmondta, hogy ő itt a régióban velem nem beszélget.
Csak azok kedvéért tegyük hozzá, akik nem tudják, hogy a Siri az az Apple-nek a igen. Voice Assistant-ja, a Cortana pedig a Microsoft-é.
A Google-lel azzal nem fért bele az időmbe, de az nagyon érdekelt volna, mert biztos azt gondolnám a legfejlettebbnek ilyen.
Kérdeztem a nevét, azt mondta, hogy neki ez a neve, hogy Google Assistant.
Igen, nem ő tudom, az egyetlen, akinek nincsen neve.
Gigi vagy valami ilyesmit adhattak volna, Gugi.
És valószínűleg az Alexát is érdemes lenne megpróbálni, hogy mi. Majd még fogok vele játszani, mert én azért időről időre szoktam velük így, hogy kipróbálni. Viszont hát, hogy praktikusan mire használtam valaha, most így gondolkodtam, nem merném azt mondani, hogy soha nem használtam még, de most így nem jut eszembe semmi. Uh-huh. És majd erről beszélgessünk, mert hogy azért annyit viszont előlegezzünk meg, hogy mi ugyanis fejlesztünk, tehát nekünk van egy saját asszisztensünk, úgy hívjuk, hogy Hanga, és erről nem beszélünk most, legalábbis tehát fejlesztői szemben mi nem fogunk ma különösebben beszélni, vagy csak nagyon néha, amikor kiesünk a szerepünkből, hanem alapvetően felhasználóként akarjuk ezt a kérdést mondszolgatni, mert hogy így is érvényes szerintem.
Abszolút, sőt, hát arra rájönni, hogy vajon a hangasszisztensek azok miért vannak, és hogy ki mire használja őket, az nagyon érdekes. Hát én azért az én történetemet hozzáteszem, mi azt viszonylag hamar megtanultuk, hogy a Google Assistant, ami lakik otthon egy pici okos hangszóróban, hogy őt lehet arra használni, hogy feldobjon egy pénzérmét, és iszonyú kellemes hangeffekt mellett bemondja, hogy fej vagy írás, tehát egy véletlen számgenerátornak lehet őt használni. Nos, ezt családi viták eldöntésében szoktuk volt használni, amikor otthon az ikrek valamiben nem tudnak megegyezni, hogy mondjuk kimenjen először fürdeni. Jó, az inkább pár évvel ezelőtt volt, most már egyszerűen leboxolják, de hogy akkor még ez jól jött, hogy eldöntötte helyettük az asszisztens.
De azért ez nem egy ilyen game changing, tehát ezt máshogy is meg tudnád csinálni, ha szükség lenne rá.
Abszolút, teljes mértékben igaz. Tehát arra is akartam kiukadni, hogy amire használjuk, azok nem igazán az ő core funkcionalitása. A másik az, ami, mivel a konyhában lakik ő, ezért aztán nagyon sokat használjuk ilyen kitchen timernek, tehát hogy megkérjük, hogy szóljon 11 perc múlva, hogy megfőtt a megfőzni való.
És ez megint nem egy...
Ezt mondom, igen, hogy tehát a mi nálunk a használat az rendszeres, de nem okés.
De amire ma beszélgetnénk, az igen, tehát hogy majd ahhoz próbálnánk közelebb jutni, hogy akkor mi lehet az, amit így mondjuk van. Te core funkciónak gondolsz, vagy
abszolút.
Hogyanak gondolhatunk.
Abszolút, és hogy ahogy ide eljuthassunk, azért azt egy kicsit nézzük meg, hogy ez az egész hangfelismerés dolog, ez így mikortól vehető komolyan, tehát hogy mikor is kezdett ezzel foglalkozni az emberiség, mert hogy nekem meglepő, hogy sokkal korábban, mint ahogy azt én gondoltam volna. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az első hangfelismerést azt...
Hát
csinálták?
A ókori görögök, gondolom. Nem?
Ó, igen, természetesen.
Bocsánat, nem. Volt egy
agyagváza.
Ez a fizika professzor, aki a tévéórákat csend, hogy is hívták?
Öveges professzor?
Az öveges professzor. Őneki volt egyszer egy olyan kísérlete, ami hangfelismerést tudott játszani, hogy valami kis papír vagy fakutyát csinált, ami rezgésre érzékeny volt, igen. És akkor azt mondta, hogy heki, és akkor kiugrott a ház.
Hát tényleg a heki.
Hekire nagyon heki, erősen emlékszem heki. Én is.
Jó, hát én nekem akkor ez is egy nyílt kérdés, hogy gyorsan, akkor én arra emlékszem, hogy mondjuk az ilyen gyakorlati alkalmazásokban a 80-as években mintha már lett volna valamiféle ilyen hangvezérelt asszisztens, vagy valami talán a Mercedesekben, tehát ilyen luxusautókban.
Hát?
De szarul működött, elnézést, tehát majd kisipolod, tehát...
Dehogy sípolunk. Visszább kell menjünk az időben, mert 1962-ben, sőt nem is 62-ben, már az 50-es években, 52-ben a Bell Laboratories csinált egy Audrey nevű asszisztenst, ami, ha jól emlékszem, pár szót tudott azonosítani.
De fogadjunk.
Ja, nem, a digiteket, tehát a számítéket.
Fogadjunk, hogy akkor még valami totál analóg lehetett az egész
biztos, persze,
technológia.
Persze.
Ja, az persze. Érdekes.
Az aztán
érdekes.
A 60-as években az IBM-nek volt egy Shoebox nevű ilyen masinája, gépezete, ami 16 angol szót ismert fel, és aztán onnantól kezdve bepörögtek a dolgok. A 80-as években, ahogy említetted, akkor például a Texas Instruments-nek volt egy Julie nevű asszisztense. Ebből is láthatjuk egyébként, hogy az asszisztenseknek nevet adtak már akkor is, gondolom ezért van az, hogy a mai napság is minden digitális asszisztensnek van neve, a Google Voice Assistant-en kívül, akinek ugye nem jutott név.
És hogy ez mind nő?
Hát mind nő, de azért egyébként...
El van női esetve ez a szakma.
De azért nem igaz teljesen, hogy mind nő.
Erre én mondanék azért, hogy...
Mert a Siri például az pont nőibb hangzású, de egyáltalán nem... Tehát az egy nem nélküli név.
Jesszus, tehát már ilyen nem nélküli.
Arra ezen, azt tudjátok, hogy ezen mostanában dolgoznak, nem is tudom, nem vagyok benne biztos, de mintha a Fraunhofer Institútnál, tehát ahol az NPR-mat feltalálták, ott dolgoznak olyan mesterségesen generált hangon, amiről nem tudod eldönteni, hogy férfi vagy női hang.
Creepy.
Igen. Hát azért, hogy miért pont nő, arra egy ilyen vicces dolog szembe jut, hogy ugye a pszichológiában azért ilyen férfiakhoz, nőkhöz kötött dolgok közül ilyen abszolút bebizonyítva nagyon kevés ügy van, de két dolog statisztikailag azért mégiscsak úgy tűnik, hogy van a férfiaknak a térérzék és a nőknek a nyelvérzéke, mondom statisztikailag, viszont erre én egy vicces tulajdonképpen az úgynevezett evolúciós pszichológiát karikírozó magyarázatot találtam ki, hogy tehát, hogy miért jobb a férfiaknak a térérzéke és a nőknek a nyelvérzéke. Kezdetben van a férfiak térérzéke, ahhoz, hogy a nők is tudják, mi merre van, ki kellett fejlődni a nyelvérzéknek, meg kellett kérdezni. Ez persze nem igaz, hangsúlyoznám tehát.
Igen, ez csak vicc természetesen. Ugyanakkor, jó, mindegy, ezen is érdemes elgondolkodni, most egy pillanatra megakadtam, mert hogy valóban ez egy létező statisztikai adat, még úgy is, hogyha azt is tudjuk, hogy az okok azért mások.
Igen, illetve finomítani kell ezt az egészet, mert igazániból azért arról van szó, hogy más fajta szempontok alapján tájékozódnak a nők, és másfajta szempont alapján a férfek statisztikailag.
Világos. Na jó, de vissza egy pillanatra a timeline-ra. 2000-es évek legelején már nagyon jól álltunk, már 90-es években volt diktálást lehetővé tevő megoldás, és aztán megérkeztünk 2010-be, ami az elég régen volt, ugye az már 11 éve volt, amikor is a Google elkészítette a Personalized Recognition nevű eszközét, és hát ez azóta, és azt hiszem 2011-ben jelentették be a hangfelismerést a Google keresőben, csak Chrome motorral, tehát a Google Chrome böngészőjében működött ez, viszont nagyon sok nyelven, olyan sok nyelven, hogy 2012-ben már a magyar is megjelent ezek között. Nem tudom, próbáltátok-e mostanában, ugye, hogyha a Chrome-ba behívod a google.com-ot, akkor ott a keresőmezőben megjelenik egy kis mikrofon. Ezt megnyomod, akkor lehet tőle kérdezni. Magyar nyelven tökéletes.
Azt már használtam, igen. A iPhone-ban is. Tehát igazából a diktafon funkciókat használtam, és azok jók.
Ezt akartam még elmesélni, hogy megdöbbentő, hogy az Apple-nek a diktét funkció, ugye ez a macOS-ben is benne van, tehát laptopnak is lehet diktálni, meg az iPhone-oknak is lehet diktálni.
És ugyan nem olyan nagyon-nagyon régen, meg már azt hiszem központozási funkció
így
is van.
Van
benne.
Nem olyan nagyon régen, de mondjuk több, mint egy éve. Szerintem két éve működik, tehát hogy a mondat végre kiteszi az írásjelet.
Hát, hogyha mondjuk neki,
bele lehet mondani, igen, igen.
Tehát
igen.
Ez a gizike diktál jellegű funkció.
Pontosan. De hogy nem leírja, hogy pont vagy kérdőjel, hanem oda teszi. Igen. Tehát lényegében tökéletesen működik, és tényleg én bonyolult szövegekkel is próbáltam az Apple-nek a diktálás funkcióját, és leírja.
Persze néha téved. Ez fontos lesz majd a későbbiekben. Nyilván egyébként nem fogunk, tehát ugye az elején leszögeztem, hogy most ma felhasználók vagyunk, ezért nem fogok ennek a fejlődéséről beszélni, meg majd lehet, hogy erre amúgy is inkább hívunk majd egyszerűen néget. De valóban nagyjából 10 éve kialakult olyan technológiai alap, meg platform, ami már nagyon jó leírat minőséget produkál, és aztán nagyjából 2-3 éve. Tulajdonképpen sokan azt mondják, főleg ilyen akadémiai szempontból, hogy ez egy megoldott probléma. Nincsen már benne kihívás. Olyasmiken mennek a mai kutatások már, hogy például beszéd hibás embereknek a beszédértelmezése és más hasonló funkciókra fejlesztenek már ilyen speciális motorokat.
Hát az, hogy téved, ezzel kapcsolatban, hogy egyezem meg, szintén ilyen első tapasztalatként, hogy veszélyes is. én veszélyesnek ítéltem magam számára a telefonon ezt a Google Assistant, amiatt, hogy néha, hogyha rosszul fogalmaztam, ugye nem olyan tökéletes az angol kiejtésem, félreértette, és ez önmagában nem lenne baj, hanem annak következtében, amit ért, ő különböző programokat elindít. Például egyszer véletlen úgy értette, már nem tudom, mit mondtam neki, de úgy értette, hogy szelfizni akarok. Erre bekapcsolta nekem a szelfit. Egyszer meg úgy értette, hogy mit én be akarom állítani 2 perc, 100 stoppert, és akkor rögtön ott beállította. Tehát mindenfélét el kell csinálni, és elkezd telefonszámokat hívogatni, hogyha véletlenül azt hiszi, hogy arra kéred. De most ebben van egy kis veszély, és persze ez egy ilyen játékos veszély, de én rögtön úgy éreztem, hogy én például még selfit magammal soha az életemben nem csináltam. Nekem ez egy ijesztő dolog volt, hogy rögtön selfit akart rólam csinálni.
Na hát bele is ugrottunk most a közepébe, mert tulajdonképpen én egy picit át akartam kötni, de most akkor visszamenőleg átkötöm. Ugye maga a leiratozás az egy megoldott probléma, de ez még nem jelent semmit, és itt derül ki. Tehát valójában az igazi probléma az most kezdődik, és ez az igazi probléma, ez lényegében megoldatlan. Ha valamire jutunk szerintem ma, bár aztán lehet, hogy itt most majd lesz disputa is közöttünk ezen, de én azt gondolom, hogy egy fejlődésnek vagy egy folyamatnak igencsak az elején járunk, abban a tekintetben, hogy az ember-gép interakciót alapvetően természetes nyelven, illetve hangbeszéd formájában tudjuk végezni, és ez természetes legyen, értelmes legyen, működjön. Ma ugye felhasználói szempontból beszélünk erről, és az erőd mindjárt így az elsődleges benyomásait közölte is velünk, de akkor szerintem mindenki mondja el a sajátját.
Ebben nem lesz közöttünk szerintem vita, amennyiben valóban, tehát hogy ez a kommunikáció, ez egy kicsit olyan zökkenősöknek, bukkanósnak érződik, vagy hát szóval, hogy az frusztráló, amikor nem ért minket az asszisztens, a hangasszisztens.
Hát meg...
Vagy
meg,
félreért.
Az igazi dilemma nekem tegnap az volt, hogy egyáltalán mire jó?
Na jó.
Továbbra is.
Ehhez abszolút eljutunk. Én nekem van egy olyan elméletem ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen meg kéne kérdezzünk egy olyan felhasználót, aki a saját anyanyelvén használhatja ezeket a szolgáltatásokat. Mert hogy azt gondolom, hogy egészen más az a helyzet, amikor a saját anyanyelveden szólhatsz, és azt nagy hatékonysággal megérti az asszisztens, és aztán vagy jól reagál rá, vagy nem, mint amikor egy tanult nyelven ki milyen magabiztossággal próbálkozik megfogalmazni egy kérdést, és adott esetben ez azt a benyomást keltheti, hogy ez a dolog nem is jó semmire, hiszen milyen nagy küzdelem megcsinálni ezt.
Na most azért hadd vitatkozzak. Tegnapi próbálgatásom, meg úgy általában a próbálgatásom élménye az mostanában nem az, hogy engem mondjuk nem értene meg. Nyilván van, mikor nem ért meg, mert nem úgy mondom, hanem igazából az, hogy sok esetben nem nagyon tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy...
Abszolút igaz.
És én se tudok vele mit kezdeni, tehát a helyzetem nem tudok mit kezdeni, nem tudom, hogy mit kérhetek tőle. Tehát vannak ezek a nagyon nyilvánvaló kérések, hogy nem tudom, hány fok lesz holnap, meg mikor indul a nem tudom hova a busz, meg a milyen étterem van a közelben. Tehát igen, de amikkel ugye demózni is szokták ezeket. De hát ez tulajdonképpen ezek ilyen kényelmi funkciók, ami így jó, ilyen nice to have. De most igazából az a kérdés, ez egy valódi eszközhasználat tud-e lenni, vagy úgy jelenik meg egy picit az egész, mint ahogy a Windowsban hogy is hívják ezt a kisegítő funkció?
Uh-huh. Akkor most érdemes szerintem végigvennünk, hogy valójában milyen technikák is kellenek ahhoz, hogy egy ilyen voice assistant vagy smart assistant működjön. Ugye az egyik az, hogy fel kell tudja ismerni azt, amit mondunk neki, ez az, amit te leiratozásként azonosítottál vagy említettél. Tehát ez a hangfelismerés része, és erre mondjuk azt, hogy hát ez lényegében pipa. Ez elég jól működik, és egyébként, hogyha valaki manapság próbálja ki, akkor valóban elég jól működik, nem csak úgy, hogy diktálás, de ezek a hangasszisztensek, akik egyébként valami fura módon, nem, de majd mindjárt rájövünk, hogy miért nem is olyan fura módon, de hogy hiába lehet tökéletesen diktálni magyarul is, és azt nagyon leiratozott, de ehhez képest nem lehet vezérelni ezeken a nyelveken, ezeket a hangasszisztenseket. Már úgy értem az ezeken a nyelveken, hogy a 10-15 legelterjedtebb nyelven túl egyiket se lehet használni.
De most volt egy bejelentés, nem? Minap.
Volt egy bejelentés minap, igen.
Ami szerint a Apple-nek a Siri-e az majd fogja tudni. De én tegnap próbáltam, és még nem tudja.
Még nem tudja, így van, és majd valóban valamikor fogja tudni. Nyilván mindenki ezt ígéri. Na de szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogy azon, tehát hogy elsősorban fel kell tudni ismerni azt a nyelvet, akkor eljutottunk odáig, hogy kvázi le van írva az, amit akar a felhasználó. Ekkor jön az a feladat, hogy meg kell érteni, hogy mit akar. Tehát le kell valahogy akcióra fordítani. Na ugye itt van a legnagyobb baj. Mert aztán van még egy lépcső, hogy miután ezt végrehajtott a rendszer, akkor vissza is kell tudni beszélni. Ez a beszédgenerálás funkció, ez megint, ha jól gondolom, akkor nagyjából a pipa kategóriába tartozik, tehát beszédet generálni tudunk. Egyre kevésbé uncanny valley érzés az, amikor hallgatunk egy generált beszédet.
Igen, azzal kevésbé van probléma.
És ez most már eléggé tömegesedett is, tehát most már tudom, hogy hangalámondást is csinálhat az ember webben elérhető szolgáltatásokkal a videója alá.
De folyamatosan erős a kísértés, itt kicsit úgy érzem, hogy így provokálsz is, hogy szakértőként kezdek el róla beszélni, de most csak tartom magam, én csak egy felhasználó vagyok, én ezt...
Jó, rendben. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a legtöbb probléma, vagy amikor a legtöbb ilyen rossz felhasználó élmény az abból származik, hogy mi kérünk valamit az eszköztől, aki ezzel nem tud, aki nem érti. És ugye ilyenkor jön a Siri módszere, hogyha nem érti, akkor gyorsan egy webkeresést csinál belőle, tehát akkor betolja a keresőnek a kérdés megértett részét, és visszaadja, hogy mit mondott erre azt hiszem a Bing talán. Azt nem tudom egyébként, hogy melyik keresőt használja a Siri. A Google Voice Assistant hasonlóképpen ő természetesen a Google keresőt használja ehhez.
Tegnap elég sok válasznál ott a Wolfram Alpha-t adta meg a válaszadónak.
Aha.
Az érdekes volt. Tehát az amikor ilyen... Igen. Uh-huh. Akkor én sem mondom, hogy akkor még nem beszéltem az élményeimről. Tehát én tegnap elsősorban a Siri-t próbálgattam, és az élményem az a enyhén izgalmas, de inkább fájdalmas, tehát hogy a klasszikus, filmklasszikusban ugye Zsuzsu Patelszal beszélget a főhős. Nem teljesen ide tartozik, de akkor már rákerestem a Zsuzsu Patelszra, mert volt egy érzésem, hogy ez sem egy teljesen random név, és az derült ki, hogy ez valójában egy mém, egy korai mém egyébként. Akkor még ugye nem így hívták, de ez egy 1946-os filmből származik, az It's a Wonderful Life, amik annak idején valószínűleg elég népszerű film volt, mert egy mém esedett belőle, a petál az ugye virágszirom.
Igen.
Ennek a Zsuzsu kislánynak volt egy virága, rózsája, amiből így elkezdtek hullani a szirmok, mikor hazavitte, és akkor igazából az apuka pedig ezeket aztán végül is eltüntette, és akkor a kislány nagyon szomorú volt emiatt, hogy ugye hullanak belőle a szirmok, és de először az apuka elhitette vele, hogy ezeket majd valahogy visszaragasztja, vagy visszaaplikálja, és a végén végül is így ez a Zsuzsu Patelsz, ez egy ilyen mémesedett arra, hogy tehát igazából a dolgokat meg lehet javítani, és így minden jobbra fordulhat. És egyébként ez azért mondtam el, mert hogy ez egy kicsit lehet a szimbóluma ezeknek a rendszereknek, tehát hogy szerintem ma ezek még nem jók, de hogyha ezt így megtartjuk, akkor valószínűleg, vagy én komolyan hiszek ma, hogy ezek javíthatók. Mert egyébként ez egy kérdés. Hajlamosak vagyunk ugye elképzelni azt, hogy itt minden szuper lesz, és minden gépi tanulás, de valójában azért ez egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy nincsenek-e olyan küszöbök ebben az egészben, amik most nem látunk, meg nem értünk, de valamiért nem tudunk rajta majd átjutni egy ideig, vagy akár hosszabb távon is, és nem fogunk tudni olyan rendszereket csinálni, amik mondjuk nem tudom, elég jól fognak tudni kommunikálni velünk. Most azt gondoljuk, hogy ezek folyamatosan fognak fejlődni, és én is ezt hiszem, de ezt meg kell csinálni ahhoz, hogy ez utólag majd, ez nyilvánvaló lesz.
Egyetértek teljesen, csak azt gondolom, hogy szerintem nem is abban kell gondolkodni, hogy fognak-e mindent tudni a hangasszisztensek, hanem hogy meg fogjuk-e találni azokat a használati módokat, ahol a használatuk vagy több értelme van, mint a kísérletezés meg a vicces használat.
Csak azon hőgök, ungava, mert ez a hülyeség jutott eszembe, hogy mikor lesznek olyan okosok ezek az asszisztensek, mint a Tarzan filmekben a Cheetah, mert bármit akart tőle kérni a Tarzan, mindig azt mondta, hogy Cheetah, ungava. És akkor, hogyha fel kellett mászni, akkor felmászott a fára, a gyümölcsöt, de minden az, hogy ungava. Mikor lesz egy robotasszisztens olyan, hogy megérti az ungavából, hogy mit akarok?
Hát igen.
Ungava.
Mondok akkor pár megközelítést, ami mondjuk, hogy a dolognak a hivatalos oldalára jön, de mondjuk inkább úgy, hogy aki sokat gondolkodik ezen, azok szoktak mondani ilyesmit. Tehát, hogy mikor is van létjogosultsága a hangasszisztenseknek. Hát egy nagyon magától értetődő helyzet, amikor a kezeink nem elérhetőek valami módon. Tehát amikor például először egy ilyen kevésbé fontos példát mondjak, amikor a konyhában tevékenykedünk, és a kezeink csupa zsír, vagy liszt, vagy nem tudom, akkor egy hangasszisztenstől rákérdezni, hogy pontosan mik is kellenek a mákos tésztába, az mindenképp kényelmesebb, mint ugyanerre rákeresni gépelés segítségével, de hogy egy ennél erősebb példát is mondjak, az autóvezetés. Persze az egy kérdés, hogy mi fog nyerni, az önvezető autó lesz-e előbb meg, vagy jól működő hangasszisztens, mert ha lesz önvezető autó, akkor akár már gépelhetünk is, hogy hát szóval írhatunk be kereséseket. De autóvezetés közben klasszikusan a hangunkkal tudunk intézni dolgokat, és másfél meg úgy látom, hogy a hangasszisztensek abban erősek, amikor parancsokat teljesítenek.
Igen, igen. És még bosszantóbb, amikor nem azt csinálja, amit kérsz tőle.
Ez természetesen nagyon bosszantó, így van. Hát abszolút.
Tehát igazából itt ez a probléma, hogy tehát ugye azt mondjuk, hogy lépcsőről lépcsőre fejlődnek ezek a rendszerek, tehát mi is, amikor ilyesmit kezdünk tervezni, tehát ezt az inkrementalitást, tehát hogy igazából tűzünk ki egy jól kitűzhető egyszerű feladatot, valósítsuk meg azt jól, és amikor az a stabilan működik, akkor utána lépjünk tovább. És hogy itt nem mindig tudjuk ezt megtenni. Tehát mondjuk például ez a helyzet, hogy egy autóban működjön ez a vezérlés, az például már mindjárt egy elég összetett szituáció. És valóban kezdenek működni ezek a rendszerek. Tegnap játszottam vele, és viszonylag sokat, és voltak olyan dolgok, amik így egészen jól működtek. Mondok is példát, aminek szerintem elég látványos volt, hogy például ugye elkezdtem kérni tőle, hogy mondjon valamit japánul. Persze ezt csak angolul tudtam neki mondani, ami mondjuk azért még egy kicsit ugye korlát. Arra hiába kértem volna, hogy magyarul mondja el, tehát azt nem tudta, de mondjuk japánt azt tudta. És alapvetően olyan típusú problémám nem nagyon volt, hogy most akkor, hogyha én normálisan mondtam, amit akarok, akkor ő szkapásból fordította japánra. Mert hogy utána tulajdonképpen egy üzemmódba kapcsolt, és én értem mondja intelligens, hogy egyszer kértem valamire, és utána folyamatosan, amit mondtam neki, azt mindig egyrészt ki is írta, másrészt pedig fordította japánra. Tehát azt gondolom, hogy ez, azt nem tudom, hogy a fordítás minősége milyen, de hogyha egy általános Google fordítás minőségét miért ne érné el, akkor az nem rossz, főleg ezeknél az egyszerű mondatoknál. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez már önmagában egy tök jó szenárió. Ezeket az egyszerű ilyen navigációs, meg egyéb dolgokat, ezeket olyan helyek közzel tudja, de hát itt mondjuk pont a magyar esetben azért nagy a gáz, mert hogy ugye a magyar kiejtésnek a magyar módon kiejtett földrajzi neveket már pedig most hogy a fenébe, igen, a klasszikus a UTCA, tehát mi a UTCA, ugye?
Igen, igen.
Utca, aki nem tudná, tehát erőd láttam, hogy értetlen vagy.
Igen, tehát... én most idefele jövet megkérdeztem a Siritől, hogy tud-e a környéken egy jó kávézót, és ajánlott is egyet a Nándorfehérvári utcában, de hát ahogy a Nándorfehérvári utcát elmondta nekem, az nagyon-nagyon nevetséges.
UTC valami időzóna is van ilyesmi.
Az igen, UTC, nekem igen. Is az ugrott be először. No, tehát hogy azért az látványosan nem működik még, nem, mondjuk a mi kis portánkon.
Azt tudtad egyébként, hogy a Sirinek mondhatod azt, hogy igen, de nem jó a kiejtésed, és ezt úgy kell mondani. Nem úgy, azt nem mondhatod, hogy úgy kell mondani, hogy, hanem akkor felkínál néhány lehetőséget, hogy szerinte hogyan, tehát milyen pronunciation-ök jöhetnek még szóba. Aha. Ilyen névre egyébként.
És kelet-európai van?
Hát nem próbáltam igazándiból, de valóban ez az entitások nevei az egy adott nyelven, az egy végtelen nagy akadály. Ugye lényegében a Spotify használata is ezért olyan borzasztó rossz olyan valakinek, aki nem kizárólag amerikai nevű zenekarokat akar keresni.
Akartál még más alkalmazási példát? Vagy?
Abszolút, igen, igen, igen. Tehát, hogy én olyasmikre gondolok, amikben egyébként szerintem tök jók ezek az asszisztensek, hogy mondjuk bevásárlólistát összeállítani, to-do listet összeállítani, kalendárt menedzselni, tedd be nekem egy meetingnek ekkora
Az nekem nem ment tegnap. Az nekem nem, az nekem nagyon nem. Illetve nem ilyen egészen egyszerű dolgokat be tudott tenni, és azok betette, de már ilyen editálást, meg nem tudom, tehát ami így értelme lett volna igazán a dolognak, annak már nem nagyon volt.
Az lehet, hogy az nem megy, igen. Ugyanakkor én találtam egy funkciót, amit mostantól használni fogok, ezt nem tudtam eddig, hogy lehet a Sirivel csinálni, és iszonyatosan vágytam rá mindig is. Ez a, nem tudom, nektek gyakori probléma-e, hogy amikor parkolási díjat fizettek esetleg appon keresztül, vagy akár SMS-ben, akkor amikor elhagyjátok a parkolót, akkor ugye emlékezni kéne arra, hogy le kell állítani a parkolást. És én ezt rendszeresen elfelejtem, és otthon este 6-kor dühöngve veszem észre, hogy pár ezer forintot kifizettem azért a 10 perces parkolásért, mert nem állította le az applikáció. No, és hogy nagyon vártam egyébként, hogy miért nincs ezekben az appokban egy ilyen funkció. Hát ehhez képest a Siri-nek lehet azt mondani, hogy olyan remindert állítson be, hogy amikor elhagyom ezt a helyet. Általában ilyen location-based remindereket be lehet állítani, kézzel is, tehát begépelve is, de lehet azt mondani neki, hogy amikor elhagyom ezt a helyet, akkor emlékeztes, hogy állítsam le a parkolást. És akkor ebből jön nekem az a megállapításom, ami valamelyest a hangvezérlés mellett szól, mondom úgy ezt, hogy én sem voltam soha nagy barátja, de tényleg arra gondolok, hogy a nyelvi korlát azért ebben valamelyest meghatároz. Szóval, hogy amikor azt akarod elérni, hogy a telefonod, tehát ott vagy valahol a városban, egy tárgyaláson voltál, még soha nem voltál a környéken korábban, haza akarsz jutni. Ugye mit csinál az ember? Ilyenkor a navigációba terveztet egy útvonalat, mondjuk amikor már elindult, ez velem azért úgy megesik gyakran, és akkor, hogyha ezt az ujjaim segítségével akarom elérni ezt a dolgot, akkor ugye mit kell csinálni? Föl kell oldani a telefont, el kell indítani a térképappot, rá kell bökni a keresőre, ott szerencsés esetben, ha korábban beprogramoztam, akkor ott a home az már megvan, arra rábökni, és még jóvá is hagyni, hogy ez az útvonal lesz az. Elég sok bökdösés, és elég sok figyelem a telefon kijelzőjén. Ehhez képest, hogyha azt tudom neki mondani, hogy tervez nekem egy útvonalat haza, akkor ezt a sok bökdécselést ezzel az egy hangparancsal úgy elintéztem, hogy nem kellett levegyem a szememet az útról.
Igen.
Tehát amikor a sok az érintős UI-ban bonyolult dolgokat egyetlen hangparancsba tudok összefoglalni, az jó.
Igen, ez érdekes, meg jellemző, ugye itt most abszolút telefonra szolgáló, és abszolút személyi asszisztens funkciókat mondtál, és igazából ez, amit korábban utaltam, hogy ez egy olyan feladat, ami egyébként tök nehéz megvalósítani, és ez látszik is, ez a probléma. Én továbbra is azt mondom, hogy ezek ezért nem működnek Isten igazából még meggyőzően, és ahogy én egyébként a statisztikákat látom, azért ez még nem átütő. Én azt gondolom, hogyha ez átütő lesz, akkor ez egy picit más elterjedtséget, meg más statisztikákat fognak mutatni, és most azt hiszem, hogy talán erről is mondanánk egy-kettőt.
Abszolút, én megdöbbenve láttam a statisztikákat.
Igen,
nekem
mert te meg,
magasak
voltak. Te hogy máshogy látod ezt, ugorjunk bele.
Nagyon sok statisztikát lehet találni, és egyrészt mindenhol az van, hogy 2020-ra a keresések 50%-a az voice activated, tehát voice search lesz. Ez prediktálta, mit tudom én, pár évvel ezelőtt a Gartner, és ezt az adatot mindenki idézi. Nagyon kevés helyet találtam viszont, ahol megmondják, hogy effektíve mennyi volt a keresés 2020-ban.
Nyilván kevesebb, jóval kevesebb.
Nyilván. Egyébként hát az az igazság, hogy amit találtam, az azt mondta, hogy kicsit több arányaiban, de biztos a, nem tudom, amerikai felnőtt lakosság, akik fehérek és iPhone 12-t használnak, szóval biztos valamilyen statisztika volt. Ez nem
mi, hogy hogy a Google, tehát hogy hangon keresnének ma Amerikában
de 50%-ban? Igen, hogy sőt 50-nél többen.
Engem is megdöbbentett.
Nem találtam ezzel szembe menő statisztikát, tehát olyat, ami azt mondta volna, hogy a keresések mindössze 22%-a van voice-ban indítva, ilyet nem találtam. Olyat viszont, tehát még a legmértéktartóbb statisztikák is azt mondták, hogy a amerikai teljes lakosság 38-40%-a az használja a hangasszisztenseket. A kérések 70%-a a zeneindítás, időjárás jelentés, és ilyen vicceskedő kérdések. Ez a hozzám jössze feleségül Siri az 53%.
És havi aktivitást láttam én igazából ilyen léptékben.
Hát, hogy havonta legalább egyszer, de én láttam sok olyat is, ami a naponta használja, de az tinédzserekre vonatkozott, és ott viszonylag magas arányok voltak.
Igen, én azt gondolom, hogy biztos lesz itt ebben egy ilyen natív dolog majd, hogy aki ebbe beleszületik, az annak jobban rá fog állni a... Milyen? Nem a keze.
Hát, igen, nem a keze. Pont a keze, nem. A gondolkodás módja.
És de ettől eltekintve én ezt nagyon azt látom, hogy azért ez nem tört át. Tehát én továbbra is állítom, én nem vagyok meggyőző arról, hogy ez áttört volna. Én azt látom, hogy van egy lelkes kisebbség, aki főleg bizonyos szituációkban meg egyéb okoknál fogva ezt elkezdte használni, és bizonyos funkciókra esetleg használja, de ez nem tört át. Tehát a legtöbb ember a legtöbb élethelyzetben nem használja, én így mondanám. És ez szerintem Amerikára is igaz még.
Figyeljetek, Gartner adat, 2021-ben a webes browsingnak a 30%-a az csak hangban lesz elindítva. Ezt mondja a Gartner.
Mikor? Kétszer?
Idén.
Idén?
Idén. Ami nyilván predikció.
És ezt mikor mondta?
Tavaly, azt hiszem. Igen.
Aha.
Na mindegy, mert ne legyen igaza, ha csak a 20%-a, tehát minden ötödik webkeresés az hangban van elindítva, azért azt is azt mondanám, hogy az már egy tömegesedett használat, és egész biztos vagyok benne, hogy ez mondjuk az USA-ban egy igaz statisztika, de mondjuk Kelet-Európában vagy Indiában no way, hogy ezt ennyien használják, és így használják. De azért azt előrevetíti, hogy ez működhet, és hogyha megérkezik a saját nyelvünkre, és mondjuk a Siri azért mondjuk, mit tudom én, tud dánul. Tehát oké, hogy magyarul nem tud, de azért nem csak amerikaiul tud.
Ja, és akkor most egy picit hadd tágítsam ki a perspektívát, mert igazából kizárólag a személyi asszisztensekről beszéltünk idáig, meg kizárólag a telefonos alkalmazásokról, de számos olyan terület van még, ugye, ahol ezek a beszélgető alkalmazások, asszisztensek, ezek szerepet kapnak, meg kaphatnak. Az egyik ilyen, ahol azért már viszonylag hosszabb ideje vannak működő rendszerek, az ugye a call centerek, ügyfélszolgálatok, meg mi is ilyesmivel foglalkozunk, tehát milyen jellegű rendszert fejlesztünk. És azért ez viszont számos szempontból egy sokkal alacsonyabban fekvő gyümölcs, ugye, mint a személyi asszisztens. Tehát engem a személyi asszisztensek ezek a telefonokba egyelőre nem győznek meg, ugye az általános használhatóságukról, de az kétségtelen, hogy fejlődnek. Viszont az ügyfélszolgálatokon ma már lehet egész jó használható rendszereket csinálni. Nyilván angolul meg egy-két nagy világnyelven vannak erre igazán jó példák, kisebb nyelveken erre még mondjuk kevésbé. És ez azért érdekes, mert itt ugye a domain, amit ugye szoktak mondani, tehát az előfordulható szókészlet, az előfordulható topikoknak, témáknak a számossága sokkal szűkebb. És ez nagyon-nagyon megkönnyíti ezeknek az eszközöknek a kialakítását. Na most, amiről még a másiknál se beszéltünk, és talán egy mondatra kiesem a felhasználói szerepből, tehát ezek a rendszerek, főleg amikor demozzák őket, akkor alapvetően ugye mókusvakítás történik. Tehát
igen.
Látványos funkciókat mutatnak, és első pillantásra nem kezdünk el gondolkodni, hogy ez most mennyire gyakorlati, és aztán utána meg nem igazán használjuk még ezeket a rendszereket. Viszont az érdekes az az, amikor ezek robosztusan képesek működni. Tehát mondjuk egy ügyfélszolgálaton tényleg mondjuk a bejövő hívásoknak az zömét tudják érteni, és tudják utána kezelni, vagy pedig megfelelő helyeket továbbítani. Itt ezek megugorható lehetőségek, de azért nem sokszor ugorják ma még meg. Ugye az az érdekes, és ebben az a kihívás, és a személyi asszisztenseknél is ez a kihívás, és ennél a elemi lépésnél még ritkán mennek mélyebbre ezek a appok, az, hogy ugye, amit említette kicsit, ez a parancs megközelítés, tehát egy parancsot mondunk neki, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy a dialógusaink azok nem igazán mélyek még ezekkel az eszközökkel, hanem úgy mondunk valamit, amire várunk valami cselekvést, fordíthatjuk úgy, hogy egy parancsot, és körülbelül ezzel le van zárva. Esetleg még valami minimális, igen, nem, valamivel még pontosítjuk esetleg, és akkor annyi. De hogy tulajdonképpen olyan folyamatokat, olyan dialógusokat, amik hosszabbak, és azok révén alakulnak ki a végeredménye a mondjuk akár egy cselekvésnek, azokat még nem nagyon csinálunk ezekkel az eszközökkel, mert hogy ez egy nagyon nagy kihívás jelent, és egyelőre ezeket nem kezelik jól ezek a masinák. Ugye a Google-nek volt bő két éve szerintem az a bemutatója, amikor ugye megint egy másik alkalmazási helyzetben, mert ugye most az ügyfélszolgálatokról, amikről én beszéltem, azok ugye alapvetően a bejövő hívásokat kezelik ilyen módon, de ugye a másik nagy terület ez a kimenő hívások, és a Google ugye bemutatta a Duplex, Google Duplex nevű rendszerét, amelyek alapvetően kimenő hívások kezelésére képes, Ebben egyébként komoly perspektíva van, meg várhatjuk a gépi hívásoknak az ilyen értelemben a sokkal általánosabb elterjedését majd, mert ezek egy picit jobbak lesznek, akkor ezek a nyakunkba fognak szakadni. Tehát ugye a Google Duplex az ugye a demóba a éttermet fölhív, vagy a fogorvost fölhívja, és akkor időpontot foglal a kalendárunk alapján. Na most ezek engem még olyan szörnyen nem győznek meg. Elég robosztus volt egyébként a demóban az étterem foglalója a Google-nek, és ezt bizonyította is. Aztán persze egy csomó probléma is felmerül vele, mert hát ez ilyen nagyon-nagyon szépen meg van csinálva a beszédszintézis, és gyakorlatilag a hívott számára, ugye ezekben nem derült ki, hogy géppel beszél, és egyébként ez etikailag elég problémás. A fordított esetben talán egy kicsit kevésbé, mert ott nem ő a hívott, hanem tehát amikor az ember hívja a gépet, és ott egy géppel találkozik, az szerintem egy kicsit bocsánatosabb, mint amikor egy gép hív fel engem, és nem feltétlenül azonosítom, hogy ez egy gép. Ez szerintem ez egy etikai probléma. És nekem egyébként az én álláspontom, hogy de közölnie kéne, hogy ez egy gépi, valamilyen módon azonosítanom kéne tudnom, hogy ez egy gép. És ezeket alapvetően jó kezeli a Google Duplex, de azért ezt se látom. Most már egyébként kiterjedt a szolgáltatás, megint csak az USA-ra, először az csak néhány államban volt használható, most már USA szerte használható. Írogatnak róla olyanokat, igen, itt-ott amott, hogy azért bizonyos hívásokat az emberek kezelnek, meg az emberek végeznek. Tehát valószínűleg itt sem teljesen kerek a történet. Itt se látszik még egyébként az üzleti modellje se a Google-nek, hogy körülbelül hogyan fog pénzt csinálni. Hát jelenleg valószínűleg az van, hogy adatokat szerez be ennek a révén, tehát ugye ez egy másik jellegű kommunikáció, és akkor tulajdonképpen tovább tanítja majd a rendszereit. Biztos, hogy ő nekik van a legtöbb ilyen jellegű adatuk. Úgyhogy egyelőre most még ne keressünk logikát ebben, vagy hát ilyen üzleti megterülést, vagy logikát, biztos lesz majd benne. Tehát én igazából ezeket látom, amik ilyen jelentősebb use case-ek ezekben a...
Igen, a hangvezérlésben kb. Úgy végigvettük azt, hogy vajon mikre lehet használni, és hát szerintem nagy kérdés, hogy ez nem csak egy ilyen átmeneti megoldás-e a hagyományos user interfészek és a gondolatvezérelt, szempillantás vezérelt, tudom, és én nem tudom milyen egyéb interfészek között, valahogy nekem mindig az az érzésem a hangvezérlésről, hogy ez nem egy teljesen természetes módszer. Tehát természetes persze abban az értelemben, hogy hát mert hogy nagyon sok olyan helyzet van, amikor a hangvezérlés az akadályozott, mert ez zaj igaz. Van, mert ez csöndben igaz. Kellene maradni.
De ápolásos.
De az embernek, na ettől paradox, hogy én viszont azt állítom, hogy az embernek az elsődleges kommunikációs csatornája ez a beszéd.
Ez így van, igen. Igen, csak, sőt a vezérlésre is természetesen, tehát ez a csináljátok, ezt csináljátok, azt csináljátok.
És hogy tulajdonképpen minden az már absztraktabb ennél, minden más.
Igen, és... de ugyanakkor pont egy étteremfoglalás, ott ugye azon szoktak viccelődni, hogy milyen mókás lesz, amikor az én Google Duplexem felhívja az étteremnek a call centerét, ami hát szintén él, ebből, és egymással beszélgetnek.
Ebből látszik, hogy tulajdonképpen ez egy értelmetlen igen. Iránynak tűnik.
Tehát akkor inkább kéne egy... Ezt máshogy kéne.
Igen, tehát nem beszélgetni kell ezeknek a robotoknak egymással, hanem kell egy standard, tehát kell, hogy felfogja a telefonom, hogy mit akarok, és utána meg kell egy standard interfész, amin keresztül igen. Befoglalja a neten, vagy online, valamilyen szolgáltatás szervizen keresztül.
Azzal is zavarba lehet hozni manapság már az embert. Egy olyan jelenet, csináltam ilyet viccből többször, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy GPS hangon, hogy halló, itt üzenet rögzítő hiány, egy élő ember vette fel a telefont, kérem, mondja el, hogy mit akar. Na, erre nem tudnak mondani semmit, ezen nagyon meglöbbennek.
Hát, ma még. Nem eljön csodálom. Az akkor, amikor már nem.
Kedves hallgatók, reméljük, hogyha majd ti telefonáltok, akkor ebbe a viccbe nem fogtok belecsúszni, mert akkor ti se fogtok tudni mondani semmit. Addig viszont próbálgassuk tovább a hangasszisztenseket, és azt is, hogy mire jók vajon.
Töltsük csak az adatbázisaikat.
Töltsük az adatbázisaikat, mert hogy avval ne legyen kétségünk, hogy az egyik fontos feladat ezeknek a hangasszisztenseknek a minél nagyobb hangkorpusznak a megépítése. Köszönjük az eheti figyelmet, jövő héten újra jövünk.
Ungava.